Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Dávid Gyula előadását közvetítjük a Polaris csillagvizsgálóból. Különleges anyagok, különleges helyek az univerzumban. Fekete, fehér és szürke lyukak. Második rész. A felvétel 2005. február 14-én készült.
Fekete lyukról mindenki tudja, hogy nincs haja. Ezt így szokták mondani, hogy egy fekete lyuknak nincsenek szokásos fizikai tulajdonságai. Összesen három adata van, tömege, perdülete és elektromos töltése. És ez honnan jön ki? Megint meg kell oldani az Einstein egyenleteket, tehát a fekete lyukon kívül. Nyilván nem tudjuk megoldani az Einstein egyenleteket. Még olyan tételek sincsenek, hogy adott feltételek mellett van-e megoldása, vagy egy megoldása van, vagy végtelen sok. De esetleg vannak olyan számogatások, hogy az a kétféle exakt megoldás, amit ismerünk, az bizonyos értelemben egyedi, tehát az a satsza a fizikusoknak, hogyha valamilyen bonyolult objektum elkezd összeesni, rángoltozik, vacakol, akkor előbb-utóbb egy olyan fekete lyuk lesz belőle, mint amit a matematikailag le tudunk írni. Ez a, az a satsza, meg a előbb-utóbb, ez azt jelenti, hogy nem tudunk semmit, csak elegánsabban van mondva. Tehát ezt részletesebben utána kéne számolni, hát majd 100 év múlva. De elvileg az lesz, hogy akkor egy ilyen közönséges csillagból, vagy másfél objektumból, ami összehúzódik, a már ismert valamelyik fekete lyuk lesz, és annak tényleg összesen a végeredménynek a tulajdonságát ismerjük, három paramétere van, ez tömege, a perdülete és esetleg elektromos töltése. Az elektromos töltése az nem nagyon számít, mert valószínűleg elektromos vagy semleges anyag esik bele, tehát össztöltése nulla lesz. A perdülete viszont valószínűleg van, hiszen egy forgó csillagban lesz. Hogyha pontosan gömbszimmetrikusan omlik össze, akkor ez belőle ez a Schwarzschild-féle fekete lyuk. A kicsit forgóból már Kerr-féle fekete lyuk lesz. Biztos hallották arról, hogy Hawking mostanában visszavonta tanait, stb. Mondott mindenféleket. Ez megint részben túl van lényegve, szóval nem egészen úgy mondta. Már korábban is voltak ilyen viták, hogy hova lesz az információ, ami beesik a fekete lyukba. Hiszen annyiféle anyagot be lehet szólni. Van egy olyan ábra, ami könyvről könyvre vándorol, tehát bedobnak egy tévét, egy cserép virágot, meg egyebet bedobnak a fekete lyukba, és az mind elveszik az információ. Senki nem tudja, hogy mi volt ott. Pusztán ez a három adat marad meg. Hova lett az információ? Most először is a fizikában nincs információ megmaradás törvénye. Tehát nem érdekes, hogy elveszett az információ. A termodinamikával, az entrópiával, stb. Ezzel kapcsolatban hozható a dolog. Arról most nem akarok részletesen beszélni, mert éppen most írok róla egy könyvet, azt tessék el olvasni. A univerzum entrópiájáról, meg hasonlókról. De lényeg az, hogy az az alapprobléma, hogy beesik az anyag, és ott marad. Kérdés, hogy ott marad-e? 1975 óta azt sejtjük, hogy nem maradott. Hawkingnak az egyik diákja jutott arra nagyon meglepő felismerésre, meg Einsteinnek hívják, nem, majdnem azonos, hogy Einstein a neve, tehát arra, hogy a fekete lyukak valamilyen értelme analógok a termodinamikában előforduló objektumokkal. A termodinamikát, ugye mindenki tanult az iskolában, gáztörvények, stb. Kell az érettségéhez. Mi az alapfolyamat? Két különböző hőmérsékletű testet leteszünk egymás mellé, és kiegyenlítődik a hőmérséklet. Sose fordul elő fordítva. Vagy két egyforma hőmérsékletűből lesz egy melegebb, meg egy hidegebb. Milyen egyszerű lenne, nem egy a hajó óceánba, kivonja a Andis óceánból a hőt, hajtja vele a kazánt, meg a fürdőszobákat, és kidobálja a jégkockákat. Energia megmaradás, ezt megengedni, csak a termodinamika a második főtétele, ami az energetikai folyamatok irányára vonatkozik, az nem engedi meg. Most ezt szokták úgy átfogalmazni, majd erről is lesz a későbbiekben részletesen szó, hogy az entrópia növekszik. Entrópia az egy adott definiált fizikai mennyiség, ez mindig mindenféle fizikai folyamatban nő. Csináltak olyan matematikai modelleket, hogy mi történik, amikor két fekete lyuk összeütközik, akkor lesz belőle egy nagyobb fekete lyuk. És kiszámolták, mekkora lesz, és az jött ki, hogy a fekete lyuknak van ez az esemény horizontja, annak van elvileg egy felszíne, ennek a felszíne, az eredő fekete lyuknak a felszíne nagyobb, mint a két fekete lyuknak eredetileg, annak a kettőnek az összege. Ez pont olyan, mint az entrópia. Hát pont olyan, annyi mindent lehetne mondani, ehhez zseniális ötlet kellett, hogy valaki felismeri ezt a nagyon távoli analógiát. Két test kölcsönhatása után az entrópia nagyobb lesz, mint a két test entrópiának az összege, közben keletkezik. Hát itt most akkor a feketőknek a felszíne az, ami így viselkedik. És Bekenstein felírt valami formulát, aminek alapján felírt, hogy adott M tömeg feketőknek mennyi az entrópiája. Aztán Hawkingnak is megint az agya, hogy ha valaminek entrópiája van, akkor a hőmérséklete is van. És arra is van képet, hogy az energia, az entrópia és a hőmérséklet között milyen kapcsolat van. és akkor kiszámolta, hogy a fekete lyuknak hőmérsékletének is kell lennie. Kijött egy képen. Most ez a képen ez olyan, hogy a fekete lyuknak a hőmérséklete fordítva arányos a tömegével, és az arányossági tényezők azok meg univerzális állandók. Tehát nem szerepel benne olyasmi, hogy attól függ, hogy mit raktunk bele, mi lehet benne, gravitációs állandó, fénysebesség, Planck állandó, szóval ilyen univerzális természeti állandó, Boltzmann állandó, meg ilyesmi, meg 8 pi, meg ilyen konstansok. Tehát létezik egy ilyen képlet, az a lényeg, hogy fordítva arányos a tömeg. Be lehet helyettesíteni például a naptömegét, tehát hogy egy közönséges csillagtömegű fekete lyuknak mekkora hőmérséklete van, 10⁻⁷ Kelvin. Hát ez nagyon kicsi, ezt még nem érték el a legjobb földi laboratóriumokban se ezt a nagyon kicsi hőmérsékletet, abszolút nulla környékén. Miért érdekes ez? Megint csak Hawking zsemléletása kellett ahhoz, hogy mit csinál egy test, aminek hőmérséklete van, hát hősugárzást bocsát ki. Hoppá-hoppá. Fekete lyuk, ami definíció szerint nem bocsát ki sugárzást, mert hogy gravitáció megakadályozza, az most hősugárzást bocsát ki. Sokan hallottak a fekete test sugárzásnak a probléma köréről. Ugye a fekete test, az, hogy a fekete lyuk fekete test, az olyan triviálisnak hangzik, pedig abszolút nem magától érthetődő. Fekete test problémakör az 100 évvel ezelőtt, tehát az 1890-es években volt izgalmas. Ugye különböző testek azok másféleképpen bocsátják ki a hősugárzást. Van egy idealizált test, ami többé-kevésbé jól lehet közelíteni, például egy kormozott felülettel, ezért hívják ezt fekete testnek, és ez egy ideális görbének megfelelő módon bocsátja ki a fényt. Ugye mi ez a görbe? Hát a frekvencia függvényébe kell megadni, hogy különböző frekvencia sugárzásból mennyi jön ki. A szürke testek, azok egy kicsit másképp vannak polírozva, mit tudom én, azoknál valami korrekciós tényezőket kell beleírni, hát ez figyelembe lehet venni, de számoljunk az ideális testtel. És az ideális fekete testtel megpróbálták kiszámolgatni, hogy mennyi hősugárzás jön ki belőle, és az az abszolút eredmény jön ki a klasszikus fizikában, hogy végtelen. Hát ez nyilván nem annyi. Meg is mérték. 1900-ban mérték, meg 1900 decemberében. A mérés nem egyszerű, mert a sugárzás jelentős részét elnyeli a levegő. Tehát a szép görbében ilyen huplik vannak, mert a széndioxid elnyert belőle, a levegőben levő széndioxid. Planck, amikor megkapta a görbét, akkor töprengett, hogy vajon mi a fene lehet ez, és próbálkozott egy képletet illeszteni rá. Mindenféle fizikai modell nélkül, csak először keresünk egy képletet, ami jól leírja azt. Egészen döbbenetes, mert a legtöbb ilyen fizikai görbéhez nincs képlet. Ott a görbe megmérték, ahányszor megmérem, mindig ugyanazt kapom, de nincs rá univerzális képet. Döbbenetes módon itt volt egy képet, és Planck valami egészen farambuci okoskodással, a reciprokoknak a harmonikus közepének a visszaintegrálásával, szóval senki nem érti, hogy miért csinálta, zseni volt ráhívázott, megtalálta a képletet. Megmutatta a Berlini Akadémián, oké, megvolt a képlet. Utána elkezdett töprengeni, hogy miért van ez. És akkor jött a nevezetes kvantumhipotézis, hogy ezt a görbét meg lehet akkor magyarázni, hogyha feltételezzük az energia kis kvantumokban. Ő se hitte el, de hát ebből a rekonstruálni tudta a kísérletére kimért képletet. Ebben a képletben jelent meg a Planck állandó először. Ebből lett a kvantum elmélet. Tehát ez a fekete test sugárzása, ez nagyon fontos és mély fizikai probléma volt. Fekete lyuknak ehhez semmi köze. Nem azért fekete, mint a fekete. Amikor Hawking 75-ben rájött arra, hogy a fekete lyuk is fekete testként sugároz, ez egy hogy kell mondani, szép alliteráció. Hogy tud sugározni egy olyan objektum, ami definíció szerint nem sugároz? Most elmondom azt, amit ilyenkor mindig élik elmondani, és rögtön mondom, hogy ez nem igaz. A kvantum térelmélethez, a kvantum mezőelmélethez kell fordulnunk. Ugye a legelső adáson beszéltem a vákumról, és a vákumról tudjuk, hogy az nem olyan egyszerű dolog, abban mindenféle fluktuációk vannak, részecskék keletkeznek, szűnnek meg, össze-vissza alakulnak. Tehát a semmiből lehet kölcsönözni delta energiát delta t ideig, úgyhogy a szorzatuk körülbelül a Planck állandó. Minél többet kölcsönözünk, annál hamarabb vissza kell adni. Ezt úgy tudjuk szemléletesen elképzelni, hogy semmiben keletkezik egy elektron meg egy pozitron, aztán utána megszűnnek. Most tegyük ezt az egészet egy erős kondenzátorba. Kapcsoljunk el a jó erős pozitív meg negatív tereket. Hát ott a vákumban keletkezik egy elektron meg egy pozitron, aztán megeszik egymást. De véletlen egy másiknál azok észreveszik, hogy itt van az erős külső elektromos tér. A pozitív töltési pozitron elmegy a negatív fegyvezetre, az elektron meg elmegy a pozitív fegyvezetre. Mit észlelünk? A semmin a vákumon keresztül megindult némi áram. Valamennyi töltés átment egyikről a másik. Igazából nem ment át egyikről a másik, hanem a semmiből jött a pozitív meg negatív töltés. Az eredője az, hogy csökkent egy kicsit a feszültség, csökkent a töltés a kondenzátor, olyan, hogy áram folyt volna. Na most itt ugye igazából nem maradt meg az energia, de ez egy valóság, ez egy virtuális folyamat, ez meg egy valóságos folyamattá tehető. Tehát, hogyha valaki részletesen ki akarja dolgozni ennek a kondenzátornak az elméletét, akkor ezt figyelembe kell venni. Például ilyen folyamatok, például erőt is közvetítenek a kondenzátor lemezek között, és azt ki lehet mérni, stb. Na most, ez eddig oké. Most jön az, ami már csak analógia. Könyvek itt nem szoktak szólni, hogy eddig tart a fizika, innen már csak a sejtések jönnek. Kvantumgravitáció elmélet, mint tudjuk, nem létezik. De a kvantumgravitáció elmélet bizonyára azt mondja, hogy ha nem erős elektromos, hanem erős gravitációs teret hozunk létre, az is így polarizálja a vákumot, és létrehoz benne pozitív meg negatív töltéseket. Ugye mindenki tudja, hogy hazudok, hiszen nincs kvantumgravitáció elmélet. Satszunk az, hogy hát ott is ilyesmi történhet. Na most, a fekete lyuk környékén, az egyik fajta fekete lyuk, a forgó fekete lyuk környékén van egy olyan zóna, ahol, ez viszont megint komoly tudomány, ahol negatív energiájú részecskék is lehetnek. És mit jelent az, hogy negatív energia? Hát ez semmi különös. Hogyha például megmérjük a helyzeti energiát, hogy M·G·H, innen mérem, akkor 1 méter magasan. De onnan mérem, ott a nulla szinten, akkor negatív ennek a testnek a helyzeti energia. Ez ebben semmi extra nincs. Figyelem, a relativitás elmélettől kezdve már nem így van a helyzet. A relativitás elméletben az energia az abszolút. Ott olyan értelemben abszolút, hogy nem lehet hozzáadni egy ilyen önkényes konstans, hogy hol a nulla szinte. A speciális relativitás elmélet a részecskék energiája mindig pozitív. Az általános relativitás elméletben az következik, hogy bizonyos speciális téridő tartományban lehet negatív. Tehát ez most nem egy olyan önkényes dolog, hogy hol a plafon és honnan mérem az energiát. Ez egy nagyon súlyos tény. Ez a téridőnek egy bizonyos, nagyon speciális tartománya. A forgó fekete lyuknak az körülveszi egy ilyen elliptikus alakú zóna. Tehát ez itt az esemény horizont, amiből nem lehet kijönni. Körülte van egy olyan zóna, honnan ki lehet jönni, de az egy speciális tartomány, ez ergoszféra. Ez az a tartomány, ahol mondtam, hogy ha oda beesünk, akkor ott már nem lehet átcsorogni, ott már keringeni kell. Még nem muszáj beesni a centrumba, de keringeni már kell. Ez az ergoszféra. Az ergoszférában egy részecskének lehet negatív az energiája is. És itt akkor az energiakölcsönzés olyan ravasz módon is végbe mehet, hogy nulla volt az összenergia, és az egyik részecskének pozitív lesz, a másiknak meg negatív az energiája. Most a pozitív energia részecske elmehet a végtelenbe. A negatív energia viszont nem mehet ki az ergoszférából, tehát ott marad, előbb-utóbb bepotyan a fekete lyukba. Mi ennek a folyamatnak a bruttó mérlege? A fekete lyuk energiája csökkent, és kiment a végtelenbe egy pozitív energiájú. Pont olyan, mint hogyha a fekete lyuk kibocsátott volna valami pozitív energiát, és ennek emiatt csökken a tömege. Csökken az energiát, tehát csökken a tömege. Ravasz módon kicsereztük a törvényeket. Nem az történt, hogy kivettünk a fekete lyukból valamit, hanem betettünk valami negatívat, és ennek következtében ugyanaz az eredmény, mint hogyha kivettünk volna valami pozitívat. Ugye itt sem folyt áram, nem ment át töltés egyikről a másikra, és mégis olyan, mint hogyha áram folyt volna. Most ez a folyamat, ez csökkenti a fekete lyuk energiáját, tehát csökkenti a fekete lyuknak a tömegét is. Ez nem a Hawking-sugárzás. Ugye a Hawking-sugárzásnak hívják azt a folyamatot, amelynek folyamán a fekete lyuk elpárolog. Ez egy modell, egy olyan egyszerűsített modell, amit el lehet képzelni. Miért lehet elképzelni? Mert a kvantumfluktuációkat már 50 éve tanítják az ismeretterjesztő könyvek, és ezeket az ábrákat már mindenki látta régen. Ezért már azért szoktam mondani, hogy a kvantumelméletet nehogy azt hitték, hogy most megtanulják, fél év alatt meg fogják szokni. Kvantumelméletet 50 év alatt megszoktuk. Ilyen ábrán már senki sem csodálkozik, és senki sem állt fel, amikor ilyen hülyeségeket írtam, hogy a vákumból energiát kölcsönzünk. Tehát ezt már elfogadtuk. Egy másik még ismeretlen jelenséget ehhez próbálunk hasonlítani. Olyan, mint. Nem olyan, mint. Hawking megcsinálta ennek a matematikáját, ami egészen más. Inkább nem is mondom, hogy mit csinált vele. De ő olyan elméletet dolgozott ki, mely szerint fotonok jönnek ki. Hát ez nem fotonokra vonatkozó modell volt. Fotonok jönnek ki, mégpedig az jött ki, hogy pontosan Planck eloszlásnak megfelel, tehát olyan, mint a termikus sugárzás. Különben nagyon érdekes problémakör, hogyha melegítem a testeket, akkor miért pont fotonokat sugároz, miért nem elektronokat? Tudja valaki? Na, akkor a következő héten ezzel fogjuk kezdeni, mert ebből lehet kibontani azt, hogy miért is volt nagy bum. Ebből a problémából lehet azt megérteni. Miért pont fotonokból áll a hősugárzás, miért nem elektronokból? Mert itt is ez a modell ez működne, de olyan kicsi valószínűsége, hogy az elektronok meg egyéb ilyen részecskének a kisugárzása elhanyagolható, viszont fotonsugárzás az viszonylag jelentős. Hát viszonylag, ugye 10-7-én hát az a hőmérsékletnek a negyedik hatványával arányos az energiasűrűsége a sugárzásnak, egy 10-7 Kelvin hőmérsékletű test által ki lehet számítani, 10-7 nem tudom hányadikon wattot megfelelő melegítő berendezésként működik, nem túlságosan sok, de hát azért valami. Mi történik ezzel a este? Az jött ki Hawkingnak, ugye erre szokták mondani, hogy ez a cikk, amit Hawking írt, ez a még nem létező kvantumgravitáció elmélet 100 évvel későbbi tankönyvének egy 100 évvel korábban megjelent fejezete. Tehát ez akkor is igaz lesz, amikor majd meg lesz az igazi elmélet, csak ezt kicsit nem hamarabb publikálták. Tehát ez egy olyan szép számolás, hogy mindenki hisz benne, de nem minden. Nyilván vannak, akik azzal akarnak villogni, hogy ők nem hisznek, és erről publikálták. Tehát az jött ki, hogy a hőmérséklet ennek a sugárzásnak fordítva arányos a tömeggel. Na most ez nagyon durva dolog. Hogyha a test kisugároz hőt, kisugároz energiát, akkor csökken a energia, csökken a tömege. Csökken a tömege, nő a hőmérséklete. Ez egy negatív hőjű objektum. Természetesen senki sem csodálkozik, mert múltkor már beszéltünk arról, hogy a keletkező csillagok is negatív fajhőjek. Ahol a termodinamika és a gravitáció találkozik, ott mindig negatív fajhőjű objektumok keletkeznek. Ugye a közönséges gázfelhő összehúzódik, kisugároz az ennek egy részét, még jobban összehúzódik, és kisugárzástól melegebb lesz. Hát egy fekete lyuk is ilyen. Ez azt jelenti, hogy a tömeget csökken és a hőmérséklete nő, tehát a kisugárzás hatására melegebb lesz. Erre föl még jobban fog sugározni. Egy ilyen folyamat öngyorsító. A közönséges testek hűlése önlassító folyamat. Ha van egy melegebb test a hidegebb környezetben, akkor a kisugárzás az a hőmérséklet különbségtől függ. Csökken a hőmérséklet, különbség kisebb lesz a sugárzás, ezért exponenciálisan fog szépen elvileg a végtelen idő múlva fog csak elérni a környezet hőmérsékletét. Egy ilyen öngyorsító folyamatban véges idő alatt elérkezünk a végtelen hőmérséklethez. Az egészet viszont figyelembe kell venni, hogy a szegény fekete lyuk nem önmagában van, hanem a fekete lyuk a háttérsugárzásban úszik. Az egész világegyetemet kitölti a háttérsugárzás, amiről jövőre lesz szó, de mindenki tudja, hogy a háttérsugárzás az fotonokba áll, és 2,7 Kelvin hőmérsékletű. Most a 2,7 Kelvin az 7 nagyságrenddel nagyobb, mint a 10-7-en. Termodinamika érvényes a fekete lyukakra is, melegebb testről megy a hidegebbre a hő. Hát úgy kell elképzelni, hogy körülte rohangásznak a háttérsugárzás fotonjai, szegény fekete lyuk időnként kipréssel magából egy nyambott foton, tehát nem magában, hanem a aeroszférájából, és ugyanakkor zabálja a környezetben levő rengeteg fotont. Nagyobb hőmérséket, több foton. Fekete lyuk eszi a környezet anyagát, nő a tömege. Ezért csökken a hőmérséklete. Tehát miközben ő úszik a háttérsugárzásban, egyre hidegebb lesz. 10-7 erről le fog hűlni, mondjuk 0,98-szor 10-7 erre, nem túl sok különbség, de szép lassan hűl. Na de a háttérsugárzás is hűl, ugyanis a világegyetem tágul. A világegyetem tágul, és nagyjából a háttérsugárzásnak a hőmérséklet a világegyetem életkorával fordítva arányos. Régebben volt ez melegebb is, most 2,7 Kelvin. Múlik-múlik az idő. Ha csak hamarabb nem tudják a színházat, tehát nem lesz nagy recs, de pillanatutatások szerint nem lesz nagy recs, akkor a világegyetem végtelen sokáig fog létezni, és mindenféle lassú folyamatoknak is eljön az ideje. Egyszer csak elérkezik az az idő, amikor a háttérsugárzás leül a 10-7 Kelvin alá. És attól kezdve szerepet cserélnek, a fekete lyuk lesz a melegebb. Itt vannak az ábrák, mi történik. Tehát a fekete lyuk hűlt, és a tömege nőtt, mert ette a környezetéből. Elérkezik az a pillanat, amikor a háttérsugárzás már olyan meleg, vagy olyan hideg, mint a fekete lyuk. Onnantól kezdve a fekete lyuk lesz a melegebb, és beindul ez az öngerjesztő mechanizmus, több energiát ad le, ezért csökken a tömege, nő a hőmérséklet, gyorsabban kell sugározni. Egyre gyorsabban kell sugározni, és véges idő alatt fölmegy a sugárzás intenzitása a végtelenre, tömege pedig ez alatt lecsökken a nullára. Pontos számítások azt mutatják, hogy a tömeg köbe egyenes, tehát lineárisan fog csökkenni. A kezdeti tömegről le fog csökkenni. Tehát az, hogy mennyi idő alatt fogy el, azt két dolog mondja meg, hogy mennyi volt a kezdeti tömege, és az univerzális állandók. Megint mi jelenik meg? Fénysebesség, gravitációs állandó, Planck állandó, meg a pi. Ilyenekből össze lehet kutyolni azt. Ki lehet számítani, hogy egy közönséges naptömegű fekete lyuk, mondjuk, hogy 10-100 év alatt fog elpárologni. És akkor lesz ez a felvillanás. 10-100 év, ugye a világegyetem eddig 10-10-en éves. El kell még egy kicsit, várakoznunk el még egy darabig, amíg ilyesmit fogunk látni. Feltéve, hogyha a kezdeti tömeg akkora, mint egy naptömegi fekete lyuk. Most jön az, amit már korábban mondtam. Hogyha az ősrobbanás környékén a nagy hagyfaszban mindenféle könnyebb fekete lyukak is keletkeztek, akkor előfordulhat, hogy vannak olyan kicsik, amik éppen most fogynak el. Tehát ők kisebbek voltak, nagyobb volt a hőmérsékletük, hamarabb elkezdtek fogyni, és éppen most villannak föl. Mit látunk ilyenkor? Semmiben hirtelen egy objektum elkezd intenzíven világítani, egy nagy sikollyal elbocsátja az összes energiáját. Bizonyára sokan hallottak a gamma villanásokról, és nagyon sokáig az volt az elmélet, hogy a gamma villanások tulajdonképpen most meghaló fekete lyukoknak az utolsó fénysikolyai. A gamma villanás hirtelen valahol a világűrben a gamma műhold észlel egy rövid és erős gamma impulzust, aztán slussz. Előtte se láttak ott semmit, utána se. Hát egy csendben vegetáló fekete lyuk az nem túlságosan sok sugárzást bocsátott ki. Ugye ez a görbe ez csak közelít, ezt úgy kéne elkezdeni nagyon lassú, hogy úgy hirtelen felcsap és pillanat alatt megszűnik. Ez elmélet akkor halt meg, amikor ugyanazon a helyen még egy gamma villanást láttak. Egy fekete lyuk egyszer hal meg. Hogyha ugyanarról a helyről kétszer jön egymás után a villanás, akkor az nem ez a mechanizmus. A pillanatnyi elmélet szerint egymás körül keringő neutroncsillagok néha egy összeérnek, és akkor ott hirtelen mindenféle magreakciók mennek a nagy súrlódás, meg a nagy hőmérséket miatt, és ez néha, és úgy visszapattanak egymást, aztán megint kerenkenek, és megint történik ilyesmi. Valószínűleg ez adja a gamma villanásokat. Még az is elképzelhető, hogy ez is, meg az is van, mert többféle gamma villanás előfordulhat. Mindenesetre, hogyha az ember az univerzum végső sorsáról elmélkedik, olyan szép vasárnap délután, akkor el lehet töprengeni, hogy mi lesz itt 10.000. év múlva, meg ilyesmi, akkor figyelembe kell venni, hogy a fekete lyukak, amik ilyen nagy masszív, és mindent megesznek, előbb-utóbb ők is el fognak párologni. Kérdés, hogy hova teszik azt az információt, amit megettek? Hawking most ezzel kapcsolatban publikálgat új eredményeket, hogy szerinte abba a kibocsátott sugárzásba, amit itt a végén, később, abban valamilyen módon kódolva benne van az az információ, hogy mi az, amit megevett, csak hogy egy kicsit megemésztette, fölbefögte, stb. Földolgozta. Nehéz lenne belőle rekonstruálni ezt a tévét, meg azt a csokorvirágot, de azért valahogy, ha valaki nagyon az információ megmaradására akar hajtani, akkor valahogy kicsit megnyugodhat. Hát ez volt Hawking sugárzás. Még egyszer mondom, ez a mechanizmus, amit mindig szoktak mondani, és én is elmondtam, ez nem a Hawking sugárzás. Ez csak ennyit beszéltünk a fekete lyukakról, akkor már ideje megnézni, mi van mögöttük, mi van bennük. Honnan lehet tudni, mi van a fekete lyuk belsejébe vagy azon túl? Hát nyilván be kell ugrani a fekete lyukba. Az a baj, hogy aki bejött, bement, az nem jön ki többet, és nem tudja elmondani nekünk. Ennek ellenére, hogy a tudomány az azért jó, mert így lehet töprengeni ezen is. És ekkor a matematikának egy új fejezetéhez kell fordulni, a topológiához. A topológia, az a felületeknek, tereknek, stb. Minek olyan tulajdonságával foglalkozik, ami globális átfogó tulajdonságok. Miért is? Hát arról szól, mert a előadás jelentős része, hogy az általános relativitás elmélet szerint az anyag eloszlása meghatározza a téridő geometriáját. És a téridő geometriá megadja az anyag mozgását. Ez lokális tulajdonság. Az Einstein egyenletek is úgy vannak fölírva, mint a Newton törvények. Newton azt mondta, adott helyen levő anyagsűrűség meghatározza azt, hogy azon a helyen, hogy változik a potenciál. Einstein szintén ezt mondja. A téridőnek a görbülete itt attól függ, hogy itt milyen az anyag. És ez aztán, hogy tova terjed, és ez meghatározza, hogy máshogy, hogy áll össze az egész. De globálisan mégsem. Elképzelhetők olyan terek, most ugye nyilván felületeket rajzolok, mert azt jobban le lehet rajzolni, olyanok, amik helyileg, lokálisan ugyanolyanok, de globálisan egészen mások. Ugye láttuk, hogy például a görbületet az jellemzi, hogy mennyi a háromszög szögeinek összege. Hát nézzük a közönséges síkot, azon 180 fok a háromszög szögeinek összege. De vegyünk egy hengerfelületet, hengerfelületen is 180 fok a szögek összege. Aki már hajtott össze papírlapot hengeri, az tudja, hogy nem gyűrte meg a papírt, a háromszög az ugyanolyan maradt. De hogyha Möbius szalaga hajtom össze, akkor is a háromszög az ott vidáman. Lokálisan ez ugyanolyan, aki itt sétálgat, az nem érez más görbületet, mint ott. De a gömbön viszont a háromszögnek a szögének a szege nagyobb, mint 120 fok. A síkot, hogyha gömbi akarom összegyűrni, ugye most Valentin nap van, mindenki csomagolt aranypapírba a kis csoki golyókat, a papírt össze kell gyűrni. Oké? Tehát ott nem lehet a síkot egyszerűen összegyűrni, hogy gömbi legyen. Ez a két dolog, ez deformálással megy el egymásba. És itt volt például ez a tórusz, amit emlegettem. Itt ilyen a lokális tulajdonsága ennek itt olyan, mint ennek. Ezeknek a háromszögek meg mindegy formák. Láthatóan mégis globálisan az egész objektum más. A topológia, algebra topológia olyan módszereket dolgozik, hogy lehet megkülönböztetni a síkot a hengertől meg a Möbius szalagtól. Helyi mérésekkel nem. Mi mindig azt szokták mondogatni, biztos emlékeznek, hogy képzeljük el a síkban lakó lényeket, és akkor azok ott méricskélik a háromszögeket, és akkor ők rájönnek, hogy görbült felületen laknak. Akkor most képzeljük ezt egy dimenzióban nagyobban, és akkor mi vagyunk. Nyilván el senki nem bír elképzelni a négy dimenzióba görbült háromdimenziós teret, főleg, hogyha azt kell tudni, igazából a nyolcadik dimenzióba görbült, de Gauss azt mondta annak idején, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy külső térbe belerajzolja az ember ezeket a görbülő felületeket. Nyilván azt mondta, hogy nem úgy kell elképzelni, ő kidolgozta matematikai módszereket, de elképzelni mindenki csak úgy képzel. De csak elképzelni egy hengert, anélkül, hogy beletennénk a térbe. Nem bírjuk elképzelni. Így szocializálódtunk. Mindenesetre vannak olyan módszerek, amikkel meg lehet különböztetni ezeket a valamiket. Az a lényeg tehát, hogy az általános relativitás elmélet egyenletei a helyi viszonyokra, a lokális tulajdonságokra vonatkoznak, és nem határozzák meg a topológiát. Mert elképzelhető, hogy az Einstein egyenletek alapján az anyageloszlás megmondja, hogy hogy görbül a tér, és ebből semmi nem következik arra, hogy hogy áll össze globálisan. Helyileg ugyanolyan téridő lehet globálisan egészen más. Ez egészen más, ez viszont nagyon furcsa, más-más kozmológiát, más-más történetet ad a világon. Miről lehet megkülönböztetni ezeket? Hát például különböző utakat kell vizsgálgatni. Nézzük a síkot. A síkban rajzolunk egy körutat, és ezt folytonosan elkezdjük deformálni. Tessék úgy elkezdeni, hogy viszek magammal egy hosszú kötelet, és visszaértem, letettem a utam során a kötelet, és elkezdem összehúzni, és össze tudom húzni egy pontra, hogy behúzzák az aligó, amíg gumi volt a kötél. Ha hengeren mentem itt körbe, akkor itt a gumigyárban hiába próbálják összehúzni ezt a gumikötelet, mindenhol, amerre mentem oda lefettem, itt a vége, nem tudják összehúzni egy pontra. Ez globálisan más, mint a Möbius szalagon is lehet ilyeneket rajzolgatni. Aztán a toruszon például lehet ilyen kört is csinálni, meg lehet ilyen kört, aztán lehet ilyen spirálokat is. Háromszor jobbra, kétszer keresztbe mentem. Ez egy másik típusú út, mint ami errefele ment és itt tekerget. Egymásba se tudjuk folytonosan deformálni. Topológiában azt mondják, hogy amik egymásba deformálhatók, azok ugyanolyanak. A gömb meg a kocka némi gyúrással egymásba deformálható. Gömbből viszont tórusz nem tudok csinálni, csak hogy valahol összeragasztom. Mit jelent ez a ragasztás? Olyan pontok, amik amúgy külön voltak, azok egymáshoz közel kerülnek. A topológia alapfogalma a szomszédság, közelség. Olyan deformációkat engedünk meg, hogy ami közel volt, az közel marad, és ami távol volt, az nem kerül közel. Hogyha ezt ilyenni akarom deformálni, akkor összeragasztom azt, ami nem tartozik össze. És fordítva, ezt el kéne vágni, és közeli pontokat távolivá tenni, hogy ilyen át lehessen gyúrni. Tehát a deformáció nem számít, és ilyen utakkal meg egyebekkel lehet jellemezgetni. A topológia egyik alapvető problémája az, hogy lehet kielégítően jellemezni ilyen objektumokat, hogy milyen matematikai tulajdonságokat kell megadni, hogy el tud dönteni, hogy két ilyen objektum nem egyforma. Vagy pontosan az, hogy egyforma. Az, hogyha például nem ugyanolyan utakat lehet rárajzolni, akkor nyilván különböznek. De elképzelhető, hogy ugyanolyan utakat lehet rárajzolni, és mégsem deformálhatók egymásba? Ez nagy és mély probléma, és már 200 éve vitatkoznak rajta a matematikusok. Ami nekünk érdekes, az, hogy a helyi tulajdonságokat meghatározza az anyag eloszlás, de a globális topológiai tulajdonságokat nem. Tehát milyenek a topológiai tulajdonságai a világnak, azt nem tudjuk. És a fekete lyukakkal kapcsolatban ez felmerül. Ugye az előbb ezt már mutattam, ezt az ábrát, hogy így képzeljük el, ez a sima tér, a anyag által begörbített, fekete lyukkal görbített. Nagyon tanulságos ez a dolog, hogy mondtam már, hogy 1915 végén Einstein felírta az Einstein egyenleteket, hogy azt hitte, hogy sose lesz megoldás. 17-ben Schwarzschild megoldotta. Tehát a legfontosabb gömbszimmetrikus megoldást felírta. És akkor mindenki örült, mint majom a farkának. És utóbb aztán kiderült, hogy ez nem stimmel. nem tudom, hogy kit hogy edzettek a középiskolában fizikai feladatokkal. Van a feladat, 3 golyó, 2 munkás, 5 gram, 9,81, stb. Eredmény az 6 szekundon, kétszer aláhúzza a zöldet, megvan a végeredmény. Tehát körülbelül így néz ki egy fizikai feladat. Az ember azt hiszi, hogy van neki végeredménye. Kicsit magasabb szinten a fizikusok úgy gondolták, hogy ha az adott fizikai problémát leírja egy egyenlet, és én megoldom az egyenletet, akkor megvan oldva a probléma. Ott volt az Einstein egyenlet, tudjuk, hogy gömbszimmetrikus, megoldott a Schwarzschild probléma, megvan oldva. Neki nagyon örült neki. Sokat kellett várni rá, amíg kiderült, hogy nincs megoldva a probléma, és ehhez a globális differenciál geometriának és a topológiának a módszereinek a kifejlődésére volt szükség. Úgy tessék elképzelni, hogy amikor az ember, mindenki látott atlasz, mi van az atlaszban, a Föld különböző részeinek a térképei. Van olyan térkép, ami az egész Földgömböt ábrázolja, de ott baj van. Alaszka átlóg a térkép meg ebből a sarkából, abba a sarkába. Miért? Hát mert a Földgömb az nem átdeformálható a síkba, valahol, ami szomszédpontokat el kellett vágni egymástól. Hogy lehet ezt megoldani, hogy ne legyenek ilyen problémák? Úgyhogy az ember nem egy térképet ábrázol, hanem mondjuk 2 vagy 3. Például lehet csinálni egy olyan térképet, hogy föntről ránézek a földgömbre, egyenlítőn még egy kicsit túlmegyek, mondjuk a baktérítőig. Ezt kinyitom, és akkor kapok egy ilyen kör alakú térképet. Középen van az északi sark, körülötte Európa, Amerika, stb. Lenyúlunk az egyenlítőig, meg még tovább. Csinálunk egy másik térképet, ami meg a déli sark irányából néz. A déli félgömböt túlnyúlva egészen túl Afrikára, mondjuk a rák térítőig. Akkor van 2 külön térképem. Egyiken sincs semmiféle szakítás, mindegyiken lehet rámon kirándulgatni. És van egy rész, ami mind a kettő rajta van. És akkor nyilván, amikor kisétáltam a déli sarktól Afrikába, egy ideig még ezen a térképen megyek, akkor ugyanazt az útvonalat megtaláltam a másik térképen, átmegyek oda, és akkor ott folytatom, és onnan nyugodtan mehetek tovább az északi sarkhoz. Nincs olyan gond, hogy lementem a térkép jobb sarkán, és bejöttem a bal sarkán. Most mióta vannak olyan számítógépes játékok, hogy a kukac kimegy jobb oldalt, és bejön a bal oldalt a képernyő, az emberek megszokták ezeket a furcsa geometriai dolgokat, itt kiment, ott bejött, de hát ez nem magától érthető, ezek nem a síknak a geometriájához. A tisztességes leírás az lenne, hogy több térképet készítünk, tehát egy ilyen bonyolult felületről vagy térbeli objektumról több térképlapot készítünk, és úgy, hogy a több térképlapok átfednek egymásra, és az átfedésnél ott szépen folytonosan lehet folytatni azokat. Ezt dolgozták ki pontosan a differenciál geometriába. Több térképlap együttesét úgy is hívják ott is, hogy atlasz, és ezzel lehet egy ilyen objektumot lefedni. Most a fizikában az volt a probléma, hogy fölírták az Einstein egyenleteket, és az egyik térképlapon megoldották az egyenleteket, és azt hitték, hogy minden meg van oldva. És a fizikusok nem tanultak topológiát annak idején. Talán nem kell mondanom, hogy ma sem tanulnak a fizikusok topológiát, pedig 20 év múlva már nem lehet megérteni egy elméleti fizikai cikket anélkül, hogy topológiát ne tudnának az emberek, és ráadásul ez nem kell gyorsító, meg nem kellene milliárd dollárok. Emberek is vannak, akik meg tudnák tanítani, csak hát valahogy ezt nem veszik figyelembe. Na mindesetre, hogyha tudták volna, hogy a topológiában nem elég egy térképlapon megoldani az egyenleteket, hanem a másik térképlapra át kell menni, és ott is folytatni, akkor tudták volna, hogy a fekete lyuk megoldása, ez nem elég, ennek itt nincs vége, ezt folytatni kell. Most ami már jön, az már csak szemléltetés, ezt úgy szokták mondani, mint hogyha ez a fekete lyuk, ez errefele folytatódna egy másik tölcsérben, mert 2 ilyen tölcsér együtt adja a megoldást. Ezt a 30-as években okoskodták ki, és az igazi mélységei csak a 60-as években a globális differenciálgeometria kifejlődésével alakultak ki, akkor kiderült, hogy nem is elég ez a kettő, hanem még több kell hozzá, csak azt már nem bírom lerajzolni. Most minden esetre a Schwarzschild megoldást az ki kell egészíteni másik tölcsérén. Most ugye mi volt ez? Középen van egy objektum, ami így begörbítette a teret. Ha messze megyünk, akkor ott sima. Ugye messze a csillagtól. De akkor erre is messze megyünk, ott is sima. Ez eddig matematikailag oké. A topológiai kérdés az, hogy ez a síktéridő, ami a mi síkterünk messze a fekete lyuktól, meg ez a síktéridő, ez vajon 2 különböző világ, vagy ugyanannak a világnak 2 különböző része. Ezt nem tudjuk. Erről nem válaszol az általános relativitás elmélet, hanem az általános relativitás elmélet a helyi viszonyokkal foglalkozik. Az itt levő anyag hogy görbíti a teret? Az kijön. Hogy ez a végtelenbeli, meg ez a végtelenbeli, ez milyen viszony van egymással, az topológiai kérdés. Az általános relativitás elmélet erre nem mond semmit. Aki azt mondja, hogy mond valamit, az hazudik. Bizonyos könyvek hazudnak. Tehát, nyilván vannak olyan elméletek, amik az általános relativitás elmélet kiterjesztései, extra axiómákkal, de azok nem a jelenleg elfogadott tudományos elméletek, hanem annak a Kovács vagy a Kis általi továbbfejlesztései legfeljebb nem mondták, és azt mondja, hogy ez Einsteinnek az eredeti álláspontja. Nem, ez extra axióm, és vagy igaz, vagy nem. Kísérletet kéne eldönteni. Hogy lehet eldönteni? Úgyhogy innen elindulunk, és megnézem, hogy odaérek-e. Ez olykor eltart néhány milliárd évig, tehát viszonylag lassú. Tegyük föl például, hogy ez az A világ, meg a B világ, ez ugyanaz. Ez úgy lehet elképzelni, hogy amit erre messze sík, meg erre messze sík, ez valahogy összefügg. Ugye itt nem görbül. Tetszik-e még ez a henger, az nem görbe. Görbe az, amin a háromszögszögének összege más, a henger az sík lokálisan. Tehát ez a sík világ itt valahogy visszahajlik és ideér. Ez azt jelenti, hogy ha ebből a pontból erre a pontba elmegyek, akkor 10 fényévet kell, vagy 1000 fényévet kell utaznom, errefele viszont mondjuk 10 kilométert. Most ugyanezt elmondhatom másképp is, topológia van, tehát lehet gyűrni, nyomogatni a dolgokat, de kinyithatom ezt a teret így, hogy van itt két távoli pont, és ha itt utazom, akkor megtettem 10 fényévet, ha meg itt mentem, akkor 10 kilométert. Ugye ez a 7 fényéves csizma, vagy a hipertér, amit szoktak mondani. Tessék elkezdeni a csigáknak a fizikáját, a csigák itt földtérképezték hatalmas munkával a földet, kimérték a háromszögeket, rájöttek, hogy mekkora a földnek a görbületi sugara, meg ilyesmi, aztán egyszer csak föltalálják a csigarepülőgépet, egyik pontban a másikba át lehet röppenni. Hát valami ilyesmi lenne ez nekünk is. Tudjuk a mi csigasebességünket, a fénysebességnél gyorsabban nem lehet menni, itt 10 évig tart, amíg az űrhajó átvánszorok. De ha ilyesmik vannak, akkor ez olyan, mintha kiemelkednénk a terünkből és átugranánk. Erre mondják, és most már sci-fi nyomán teljesen elfogadottá vált, ez a hipertér. Hipertér nincs, ez nem a hipertérnek a modellje, de olyan a dolog, hogy ha vannak ilyen féregjük, akkor olyan lenne a világ, mint hogyha kiemelkedhetnénk a terünkből és azon kívül közlekednénk. Ugye még vadabb szifikben, a hipertérben élnek mindenféle szörnyek, akikkel macskák segítségével kell megküzdeni, meg ehhez hasonlót is mondom. Ugye itt nincs hipertér, de valahogy lokálisan ilyen. Innen már csak egy lépés az, hogy a jobb űrhajóknak a vezérlőpultján ott van egy piros gomb, amit ha megnyomog, az létrehozza az adott pontba vezető alagutat, és akkor innen oda kell menni, akkor már milyen egyszerű. A kevésbé vad regényekben ez a féregjük hálózat, ez készen van, vagy a természet hozta létre, vagy más könyvekben a galaxis üslakói építették, őt ránkhagyták a metrót, és akkor abba kell nekünk bemenni, például a Szagannak a kapcsolat című könyvében ilyen van, hogy nem tudja ki csinálta, de mi használjuk, itt be lehet menni, és kijönni a Vega mellett, és ott van mellett egy másik, aztán be lehet a rendezőpályadban menni a következőbe. Elképzelhető. Ez semmi nem tiltja. Miért nem tiltja? Mert nekünk az általános relativitás elméletünk van, és azon túl topológiai elméletünk a világról nincs. Ezért ez lehetséges. Na most ezzel szemben azért vannak ellenvetések. Ezt az ellenvetést, ezt egyszer egy ilyen életéstudomány címben ezt meg is írtam, és meg is lehetett ezt az ábrátot még sikerült is publikálni. No, féregjük időgépként működne. Ugye mi ez a valami, ugye itt volt ez a szájó, hát itt van valami test, ami görbíti a teret. Azt a testet el lehet mozdítani a térben, ide-oda. Például föl lehet tenni egy űrhajóra, és elküldeni az Alpha Centaurira meg vissza. Közönséges speciális relativitás elmélet, Ikea paradoxon, stb. Aki elutazik meg visszajön, az a kevesebb idő múlik el, mint aki ült itthon. Hát aki ül itthon is vonatkozik, annak nyilván hosszabb időt telik el. Na most úgy lehetne elképzelni, hogy ha a fekete lyuk, vagy a féregnek a két szára így állt volna egymás mellett, fölfelmúlik az idő, az egy éves, két éves, stb. Szakaszok ilyen kapcsolatban vannak. Ha már egyik száját elküldjük űrutazásra, meg visszahozzuk, akkor közben a speciális relativitás elmélet alapján ki lehet számítani, hogy mennyi idő telik el. Tehát ennek a 7 éves pillanata itt van, még a másiknak itt. Ennek a 7 éves pillanata egybe esik ennek a 8 éves pillanatával. Elküldték a fekete száját űrhajózni, visszajött, letették a szomszéd szobába. Itt bebújok, ott kijövök, egy évvel később. Vagy ott bebújok, akkor egy évvel korábban. Nyilván így a jövőbe lehet utazgatni, így előre menni el. Megint átmegyek a szobába, megint bújok, megint egy év múlva kijövök, és így tovább. Hogyha nem olyan messzire küldtem, csak egy másodperc különbséget hoztam létre, akkor többször kell átbújni rajta. De hát ez már csak technikai részletkérdés. A múltban nyilván nem mehetek vissza a dinoszauruszokhoz, mert egy idő után itt kiegyenlítődik, tehát ez valamikor létrejött ez a a űrlépcső, de a jövőben így módon lehet közlekedni, és onnan itt vissza is lehet jönni. És akkor lehet csinálni a szokásos paradoxonokat, amivel megint csak terem vannak a sci-fik, itt a 10 éves korban visszajövök ide, átmegyek oda, megölöm a nagymamámat, vagy megölöm magamat, és akkor miért csoda történik. Az összes ilyen logikai paradoxon. Minden tapasztalatunk arra utal, hogy időgép nincs. Ezért egy ilyen típusú rendszer nem lehet létrehozni, az egész féregjukat elfejthetjük. Ugye? Sőt, hát ugye nem is kell elküldeni ezt az objektumot az űrbe, elég, hogyha beteszük egy centrifugába és pörgetjük, az már néhány mikroszekundum különbséget létrehoz, és akkor már is megvan az időkép. És hogyha egy ilyen pici kis effektus van, egy mikroszekundum, egy centiméter, stb., akkor 5 év múlva Hongkongban gyártani fogják a tranzisztort. Ez az eljárás azt mutatja, vagy ez az ellenvetés, hogy nincs féregjuk, mert akkor lenne időgép is. Ezzel szemben viszont van egy nagy filozófiai jellegű ellenvetés. Kérdés az, hogy van-e az elektronnak nagymamája? Hogyha én átmegyek a fekete lyukon és megölöm a nagymamámat, akkor jönnek a szokásos paradoxonok. De átmegy egy elektron, és találkozik önmagával, akkor azt nem lehet megismerni, hogy ő az az elektron. Minden elektron egyforma. Adott elemi részecskék teljesen egyformák. Ez nem az, hogy nehéz megkülönböztetni, mert mindegyik szépen gömbű. Elvileg, matematikailag, ebből nagyon sok minden különbözik a kvantumelméletben, és kísérték igazolták. Az elektronok azonosak egymással. Ha visszament egy elemi részecske a múltba, és találkozik a másik, akkor nincs semmi baj. Elképzelhető tehát egy olyan világ, amelyben a féreglyukak léteznek, de ha struktúrált komplex anyag nem tud átmenni rajta, vagy azért meg kicsi, vagy mert szétesik, mit tudom én, túl nagy energiák vannak ott, de az elemi részecskék vidáman közlekedhetnek rajta. És nem okoznak semmi paradoxont, mert nem tudják megmondani, hogy én a te nagymama elektronod vagyok. Oké? Tehát ez nem zárja ki a fejének a létezését. Na, nézzük, hogy mit tudunk még itt a fekete lyukokról. Megint elnézést a sok matematikáért. A téridőt, ugye, hogy kell lerajzolni. Hát nyilván nem tudjuk pontosan lerajzolni a bonyolult téridőket, de csak a Möbius szalagra gondolni, meg a hengerre. Az ember itt lerajzolt ezeket a mindenféle ábrákat. Hol volt a Möbius szalag? Mi lenne, hogyha a teret akarnám megörülíteni? Ennek mi lenne ennek a szobának a hengeres változata? Kimegyek azon a falon, bejövök ezen a falon. Mi lenne a Möbius szalag? Kimegyek ott, bejövök itt a plafonon fejjel lefelé. És akkor, hogyha ez a fal is, meg ez a fal is így össze lenne csatolva, azt már nem bírnánk elképzelni a mi terünkben. De nem muszáj lerajzolni, hanem egyszerűen odaírom, hogy ez az A pont, ez ugyanaz, mint az az A pont. Aki itt kiment, megint csak tessék a tévéképernyőre gondolni, hogy éneket játszunk, ami ott kimegy, az itt bejön. Tehát ilyen típusú ábrákat lehet rajzolni, hogy nem próbálom összerakni meg gürbíteni, hanem egyszerűen megmondom, hogy ez a pont azonos azzal a ponttal, tessék így folytatni. Valami ilyen módon lehet lerajzolgatni a téridőket. És akkor például egy végtelen távoli pontot benyomhatok ide közel, vagy elférjen a papírommal. Az erre mentem ki, hát akkor tudom, jó, ez itt már a végtelen távoli pont, ez se okoz gondot. Le lehet így rajzolgatni. Hát ezt csinálta egy kicsit több matematikával Penrose, és létrehozott olyan diagramokat, amiken lerajzolgatta a téridőket. Ugye nem nagyon látszik, de ez itt a mi világunk, ez a négyszög. Ez pedig a fekete lyuk belseje. A másik kettőre egy pillanatra ne beszéljünk. Ezen az ábrán fölfelé múlik az idő. A ábra úgy van megkonstruálva, hogy 45 fokos szögben mennek a fénysugarak. Tehát a fénykupok azok mindenhol olyanok, ebben a pontban erre megy egy fénysugár, meg arra megy egy fénysugár. Ez a kék, ez meg a végtelen, ez itt a térbeli végtelen. Mit csinálhatok én ebben a pontban? Hát vagy elmegyek jobbra a végtelenbe, vagy pedig jövök befelé. Ugye megint csak két koordinátát rajzoltunk le négy helyett. Ez a sugárirányú koordináta. Tehát nem mondhatom azt, hogy elmegyek a fekete lyuk mellett, mert az nincs belerajzolva. Tehát, hogyha sugár mentén megyek, akkor vagy bemegyek a lyukba, vagy kimegyek a végtelenbe. Kimehetek a végtelenbe, végtelen idő múlva elérek a végtelenbe. Ha meg errefelé indulok, akkor véges idő múlva elérek ez az esemény horizont, ez a fekete. Bemegyek, és véges idő múlva koppanok itt a szingularitáson, ez a piros a szingularitás. Neki megy a kész vége. Ugye arról már nem is kell beszélni, makaronizálás, ami ilyenkor történik, akkor esik befelé az ember a fekete lyukba, mert olyanok ezek a gravitációs effektusok. Tetszik emlékezni, volt már róla szó, a nagy fülkében itt közelednek egymáshoz a pontok, így megtávolodnak. Ha én vagyok az, akkor egyre keskenyebb és egyre hosszabb leszek, ez a spagettizálódás effektusa. Hát nyilván nem túl jól esik az emberek, de végül is bizony, az éges idő alatt oda beesik. Ami erre feljön, azt úgy képzelem el, mint hogyha innen az esemény horizontról jött volna, mínusz végtelen időben érkezett volna, és kimegy a végtelenbe. Ezt lehet csinálni. Tehát a Schwarzschild megoldás csak erre a részre vonatkozott, erre a külsőre. Nem tudod bemenni a fekete lyukon belőle. A 30-as években módosították, tehát kiterjesztették, még egy térképlapot rajzoltak, és lerajzolták ezt a belső részt. És a 60-as években jöttek rá, hogy ez még mindig nem elég. Ki kell egészíteni a térképet még két lappal, és ez most már a teljes Schwarzschild téridő. Ami nagyon furcsa, mert itt megjelenik egy másik világ is, ami ugyanolyan, mint a mi világunk. És megjelenik itt a fekete lyuknak ez a párja, és itt megint itt a szingularitás. Az az objektum, ami itt kifelé jön a fekete lyukból, az úgy tűnik, mintha bentről jött volna ki. Kiköpi.
Mi ez? Ez egy fehér lyuk.
Ez a fal, ez csak kifelé járható, hát ez köpi ki magából az anyagot. Nem elnyeri, hanem kiköpi. Matematikailag megélele lehet ezt írni. Amikor ez az ötlet fölmerült, akkor sokan azt gondolták, hogy a kvazárok, amiből rengeteg energia jön ki, azok biztosak. Fehér lyukok, fekete lyuk, meg a fél lyuk egyik szája fekete lyuk, benyeri az anyagot, másik szája spricceli ki. Téridő szivattyú. Ez megint nem következik semmiben, mert senki nem mondta, hogy az össze van kapcsolva valahogy. Figyelem, ebből a téridő, ha ide már beesett valaki, nem tud kijönni. A fényjelek 45 fokos meredekségűek ezen az ábrán. Ha valaki itt van, akkor innen 45 fokos meredekség elindul kifelé, akkor csak belekoppan ebbe a szinkulatárba, nem tud ide kimenni, mert akkor gyorsabban kéne neki menni, mint a fény. Viszont itt van ez a másik világ, innen is lehet ide jönni. Egyik világból a másikba nem lehet átmenni, mert akkor laposabban kéne menni, tehát gyorsabban, mint a fény. Viszont elképzelhető, hogy innen valaki, meg onnan valaki, mind a ketten beesnek a fekete lyukba, és találkoznak, és észre, hogy a másik világból jöttél. Van egy mikroszekundumok, hogy megbeszéljék, aztán kop. És az is elképzelhető, hogy itt ebből a fehér lyukból két különböző világba spriccel ki valaki, aztán utána elmennek az ittenbe, de viszont egymásra tovább már nem fognak se találkozni, se beszélgetni. Ez a Penrose diagram mutatja a Schwarzschild megoldásnak, amit olyan egyszerűnek tekintettek a 17-ben, annak a teljes bonyolultságát. Ehhez képest viszont, szóval ez az ábra, ez kutyafüle ahhoz képest, ami a forgó fekete lyuknak a világot. Nem ismerem jól, mert itt a mi világunk, itt az esemény horizont, és ebben az érdekesség, hogy a szingularitás, tehát ahol minden szét trancsírozódik, végtelen sűrűségek, végtelen állapályok vannak, az itt most másképp helyezkedik el. Megint függőlegesen múlik az idő a pinában. Itt a én térbeli végtelenem, elindulok befelé, hogy beleesek a fekete lyukba. Itt most több belső határ van, ez kijön matematikailag. Ha pekem van, akkor így megyek tovább, és egyszer csak itt nekiütközöm a szingularitásnak, aztán annyi. De ha elég ügyes vagyok, akkor elkanyarodhatok, és kijöhetek itt máshol, kijövök itt ebből a fekete lyukból, egy másik világba. Ez ugyanolyan, mint az enyém, szépen eljönik a vegyetebe. Lehet erre fel tovább menni.
Át lehet menni a lyukon. Csak sajnos nem a mi világunkba jutottunk.
Illetve megint a topológia. Ez a lokális megoldás az Einstein egyenletnek.
Hogyha az ember ténylegesen fölírja ezt a képletet, ami a Kerr fekete lyukat leírja, pusztán a behelyettesítés az Einstein egyenletekben, hogy ellenőrzik, hogy ez tényleg megoldás, az egy hétbe telik. Szóval sokáig kell, pedig elemi műveleteket kell végezni, csak sokat.
Na, mindesetre ez exakt megoldás, és most jön a topológia. A topológia, az ember azt mondhatja, hogy ez a végtelen, meg ez a végtelen, ez ugyanaz.
Mint ahogy az előbb azt mondtuk, hogy annak a féregünknek a két szája, ami messzire kinyúlik a végtelenbe, az ugyanannak a sík téridőnek a két különböző tartalmány.
Ez azt jelenti, hogy én innen elmentem, jöttem, tulajdonképpen a C meg az A világ ugyanaz, tehát itt átmentem a lyukon, kijöttem, az én világomnak egy másik pontján jöttem ki a negatív időbe, és jövök, és találkozom önmagammal. Közben eltelt, mit tudom én, egy év, vagy egy millió év, mindegy, de találkozom az én korábbi példányommal. Átadom az információkat, lottószámot, stb. Nagymamám, jön az összes időparadoxon. Tehát minden ilyen típusú modell, hogy bezáródik ez a kör, ez zárt időhurkot hoz létre, ami időgépet jelent az összes paradoxonnal. Megint csak fel lehet tenni azt a kérdést, hogy van-e az elektronnak nagymamája. Lehetséges, hogy egy ilyen fekete lyukon nem űrhajóval kell elmenni, hanem elektronnak részecskék mehetnek át rajta. Még az az ötlet is felmerült, hogy azért egyforma az összes elektron. Miért egyforma? Ugye minden elektron teljesen egyforma.
egy elektron van a világban, csak sokszor átment a fekete lyukon, és ez a sok elektron bennünk van, az mind ugyanannak a, mint hogy felspulnézták volna a fekete lyukakon keresztül, ugyanaz sokszor. Ennek nincs semmi akadálya, hogy ilyen legyen a világ, csak egy kicsit furcsa. Most mi vagy, ha az A nem egyenlő a C-vel, akkor ez egy másik világ. De akkor viszont ezt a modellt folytatni kell, akkor nem ennyi az egész, hanem itt lehet folytatni, végtelen sokat lehet így egymást fölé rajzolgatni. Vagy véges sokat, ha csak véges sokat, mondjuk a nyolcadik egyenlő az elsővel, megint fölbukkan ez a paradoxon. Nyolcszor kell lemerülni a fekete lyukba, és akkor én múltamba találom magam, aztán megint találkozhatom magammal vagy a nagymamámmal. Hát akkor, ha nem akarunk időgépet, akkor végtelen sok világot kell így egymásra kapcsolni. Olyan, mint egy végtelen sok labból álló könyv, amiket egy ilyen Milton szeggel vagy mi a fene, hogy összekapcsolta. Ez matematikailag lehetséges. Most tessék elképzelni, hogy hogy jön egy ilyen létre. Egy forgó fekete lyuk, az egy forgó csillag összeomlásával jön létre. Mikor keletkezik az a végtelen sok világ? Az megvolt már? Vagy a fekete lyuk kapcsolja össze, vagy az összeomlás pillanatában jön létre? Ezt senki nem tudja kiszámolni, és ezen lehet filozofálni, meg mindenféle izgalmas dolgokat létrehozni. Senki nem tudja, mert nincs rá elmélet, mert ez topológiai kérdés. Mi van, hogyha a világban két ilyen fekete lyuk van? Az összekapcsolja ezt a végtelen sok világot. Ugyanazt a végtelen sok világot? És esetleg az egyik kimarad? Vagy nem ugyanolyan sorrendben jönnek? Tessék elképzelni, itt van végtelen sok lap, meg ott is, csak itt meg vannak csereberélve. Akkor elképzelhet, hogy átbújjuk az egyiken, a harmadik világba, kimegyek oda, és itt megint bebújkálok a feketők, aztán megjelenik az én világomnak egy másik pontja. Elképzelhető lenne, semmi nem tiltja logikailag, topológiailag, ez mind beleszér. A világ topológiájában általában semmiben mind belefér. Az, hogy jön létre egy ilyen, azt senki nem tudja, és nehéz elképzelni, hogy egy ilyen nyomvat csillagnak az összeomlása hirtelen világoknak a végtelen sokasságát hozza létre. Ha már eleve megvannak, és azokat összekapcsolja, azt meg szintén nehéz elképzelni, hogy bújik át, egyikben volt egy csillag, és egyszer csak mindenhol megjelenik. Nem tudja senki. Lehet azt mondani, hogy a megoldás a kvantumgravitáció lesz, és 50 év múlva ezen úgy fogunk rögni, mint most azon a kérdésen, hogy miért nem spirálózódik be az elektron az atommagba. Hát miért próbáltuk a klasszikus fizikát alkalmazni arra, ami kvantumosan írható le? Lehet, hogy így fogunk rögni. De az is lehetséges, hogy nem. Annak idején, amikor a klasszikus fizikában felmerült az a kérdés, hogy az elektronnak végtelen nagy az energiája, azt mondták, hogy hát majd a kvantumelmélet megoldja. Kvantumelméletben meg még végtelenebben energiája, továbbra se értjük. Ugyanaz a probléma magasabb szinten ismét felbukkan. Nem biztos, hogy egy ilyen problémát megold a majdani kvantumgravitáció, lehet, hogy majd még 200-300 évet kell várni a további megoldásokra. Tehát a kerjük, mint különböző világok közötti alagútrendszer, ez matematikailag nincs kizárva. Senki nem tudja, hogy létezik egyes. Hát akkor viszont, ha már megindult az embernek a fantázia, akkor már lehet ilyen továbbaikat kérdezni. Hova vezet a féregjuk? Láttuk az előbb, hogy a mi világunknak egy másik részébe, vagy egy másik világba. Hogy lehet ezt elképzelni? Mondjuk ez itt a mi világunk, akkor egyik pontból itt átkunkolodik egy féregjük a másikba. Itt meg akkor itt egy világ, ott a világ, a kettő között van. Mi az, ami körülötte van? Ez ugye a hipertér, ami nincs, csak hát így tudom lerajzolni a világokat, hogy egyik világ, másik világ, és kell nekem valami papír, amire lerajzoljam. Akkor miért pont egy ilyen luk van? Hát nyilván mindenféle, végtelen sok ilyen valami, és végtelen sok össze-vissza tekergő hálózat van közötte, valahogy így lehet akkor elképzelni ezt a világot. Na hát akkor eresszük meg a fantáziánkat, jöjjön létre egy bébi univerzum. Hát itt volt egy világegyetem, van benne egy csillag, öreg csillag szupernovává válik, összeomlik fekete lyukká, fekete lyuk létrehoz valamiféle ilyen kunkort, és az kinyílik egy ilyen másik világba. Egyik fogja ennek a előbb felvázolt problémának az a megoldás, hogy akkor jön létre az a másik világegyetem, de úgy, hogy kicsi, aztán utána elkezd nőni. Hát akkor ez a fekete lyuk, ez az újonnan létrejött bébi univerzumot kapcsolja össze az eredetivel. Az is elképzelhető, hogy a köldögzsinór egy idő után elszakad. Miért? Mert a fekete lyukak párolognak, csökken az energiájuk, lehet, hogy ez úgy történik, hogy ez elszakad, és akkor hopsz, megszűrte a univerzum a másik univerzumot. Másik. Nincs most már köztük kapcsolat. Vegyük figyelembe azt, hogy az univerzum tágul. Tehát kezdetben kicsi volt, ott volt benne a csillag, ez kicsit nagyobb lett, ott a fekete lyuk, és mind a kettő tágult. Tehát akkor két jól fejlett táguló világegyetem lesz. De ugye a világegyetem nem csak tágulni tud, hanem van olyan, attól függ, hogy milyen paraméterekkel kezdi a tágulást, elfordulod, hogy összeomlik. Lehet, hogy ez a világegyetem szül egy bébi világegyetemet, De az olyan, hogy túl lassan kezdett tágulni, aztán egy idő után összeomlik, pacsrecs, kész. Rosszul sikerült a mutáció. Ez nem volt túlságosan életképes világegyetem. Akkor, ha már az emberek teljesen megindul a fantáziája, akkor tételezzük fel azt, amit mostában sokan töprengenek, hogy a lokális fizikai paraméterek azok függnek valahogy a világegyetem globális dinamikájától vagy paramétereitől. Tehát például az, hogy mennyi az elektron töltése, vagy a gravitációs állandó, vagy a Planck állandó, vagy proton tömege, ezek attól függnek, hogy mennyi a világ görbülete. Előfordulhat, vannak ilyen elméletek, nyilván senki nem tudta kiokoskodni. Egyáltalán honnan vannak ezek a paraméterek? Miért pont annyi az elektron töltése, amennyi? Ugye azt hiszem, tudják, hogyha az elektron töltésének négyzetét elosztom a Planck állandóval és a fénysebességgel, akkor azt kapom, hogy 1/137. Miért pont ennyi? És én, ha maslakó vagyok, akkor is ennyit kapok, tehát ez mértékegységrendszertől független. Ha az jön neki 42, akkor érteném, de 137-et kicsit fut meg. Szóval lehetséges, hogy egy másik világegyetemben, vagy egy másik paralel világegyetemben más ez a paraméter. Elképzelhető tehát, hogy majdani valamilyen kvantumgravitáció, ilyen hiper-szuper multiverzum modellből az jön ki, hogy ezek a fizikai paraméterek, ezek valahogy függnek ezeknek a világegyetemnek a keletkezési paramétereit. Tehát valami információ átadás, de nem egészen azonos a fizikában a két világegyetemben. Ez azt jelenti, hogy ez itt valami mutáció is történik. Létrejön egy ilyen bébi univerzum, ami egy kicsit más, mint az eredeti. Más benne a fizika. Ez szerint, hogyha abban létrejön egy csillag ebben a másik univerzumban, annak a fejlődésénél például nem lesz szén. Tetszik emlékezni a múlt előadásra. A szénnek a létrejött, az nagyon függött az erős meg az elektromágneses kölcsönhatás közötti kapcsolatoktól. Abban nem lesz szén. Hát abban nem lesz senki, aki utána oldákat zenek a világegyetem szépségérőben, ahhoz szén kell. Rajzos. Na, és akkor az is előfordulhat, az eredeti univerzumban nem volt szén, de egy ilyen mutálódott univerzumban ott viszont lesz. És akkor abban jön létre élő lény, aki aztán azt mondja, hogy milyen szerencséje volt ennek a világegyetemnek, hogy éppen ilyenek a paraméterek. Még azt is el lehet képzelni, hogy a csillagok másképp fejlődnek. Bizonyos fizikai paraméterek mellett a csillagokból nem lesz szupernova. És nem gyártanak fekete lyukat. Akkor ezek az univerzumok nem fognak új univerzumoknak életet adni. Lehetséges, ugye tetszik érezni a lehetségeseknek az egymásra épülő kártyavárat, lehetséges, hogy azok az univerzumok, amiknek jó paraméterek, azok úgy elszaporodnak, mert jó sok lesz belőlük, mert sok utódnak adnak életet. Ember itt megindul, kozmoevolúció, stb. Világegyetemek versengése. Figyelem, itt nem érvényesek a darwini törvények, miért nem? Ezek nem versengenek semmi, ezek a világegyetemek semmiféle közös kajáért vagy élettérért. Ezek valahogy úgy külön vannak, és nincs kapcsolatuk. Az egy további, még vadabb spekuláció lenne, hogy ezek valamiért a hipertérnek a tartományaért, vagy mi a fenél versenyben lennének, és akkor tényleg valami evolúció is megindulhatna, de ez azért már kicsit túlzás. Minden esetre milyen univerzumban lehetnek élőlények? Hát ahol éppen olyan szerencsések a paraméterek, múltkor beszéltünk arról, hogy mennyi szerencse kellett ahhoz, hogy egyáltalán a csillagok létrejöjjenek, hogy legyártsák a hidrogénen túli elemeket, vagy a szén létrejöjjön, hogy utána szétrobbanjon. Ha egy kicsit más lenne a gyenge kölcsönhatás, akkor a neutrinók már nem tudnák szétrobni a csillagot, ha egy kicsit gyengébb lenne, akkor szét se robbanna, stb. Ott is van egy csomó paraméter. Valaki összeszámolt, 500 körül vannak az ilyen véletlenek, amik mind kellettek ahhoz, hogy mi létrejöjjünk. Ezzel lehet csodálkozni. Egyes interpretációk szerint ez az Úristennek a bizonyítéka, hogy ilyen jól megtervezte, ilyen jó kozmológus, csillagász, magfizikus, stb. Volt, igen, pontosan beállított a paramétereket. Mások azt mondják, hogy tekintsük egyszerűen véletlennek, és megint mások pedig azt mondják, hogy ez annak a indirekt bizonyíték, hogy multiverzumban, nem egy univerzumban, hanem sok. Például ez egy lehetséges mechanizmus a fekete lyukakon keresztüli kozmoevolúció, mindenféle kicsit módosuló paraméterekkel létrejövő univerzumok, és ha sokban, némelyikben véletlenül összejönnek a jó paraméterek, hát akkor éppen abban lesznek élőlények. Ha engem véletlenül letennének a mi közönséges univerzumunkban egy véletlenszerűen kiválasztott pontra, akkor nagy valószínűséggel egy másodpercen belül elpusztulnék, mert vagy a vákumban találnám magam, vagy pedig valami forró plazma csillagnak a belsejébe. Tarthatom marha nagy szerencsének, ilyen kellemes helyen vagyok, ahol levegő is van, víz, oxigén, kaja, sör, szóval mindenféle van itt ezen a helyen. Mondhatom, hogy hát marha nagy szerencsém van. De tudom, hogy nem így van, mert nem véletlenül vagyok itt, mert az evolúció ide tudott teremteni, mert itt vannak olyan körülmények, ahol létrejöttem. Hogyha sokféle univerzum létezik sokféle paraméterekkel, akkor én abban az univerzumban vagyok, amelyben helyesek a paraméterek és alkalmasak az életre, és akkor az ilyen lakható virágot lehet észlelni. Természetesen az utolsó néhány perc, ez már nem fizika és nem is filozófia volt, hanem puszta spekuláció, tekintsék a késői éjszakának a következményére. Köszönöm szépen a figyelmet!
Eper, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Dávid Gyula előadását közvetítettük a Polaris csillagvizsgálóból. Különleges anyagok, különleges helyek az univerzumban. A felvétel technikai szerkesztője Teplicki István volt. Bővebb információk az előadás sorozatról és a Polaris csillagvizsgálóról a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján a www.mce.hu címen található.